A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Bagdi Emőke klinikai szakpszichológussal, egyetemi tanárral, stresszkezelésről, stresszoldásról, jókedvről, humorról beszélgettünk, és öt kulcsszót említettünk a hírek előtt: a kacagj, kocogj, lazíts, érincs, segíts. Maradjunk még az érintésnél egy kicsit, mert ezek a hát úgymond nem verbális üzeneteink egymás irányába gondolom, hogy nagyon fontosak, és talán azért is, mert hogy nagyon keveset öleljük meg egymást, vagy keveset érintjük meg egymást, mintha szégyellenénk ezt.
Sajátosan változott az érintés kultúra, ami még a gyermekeinknek a zsenge korai életidőszakában a szülők részéről is természetes, ez a babuskatás, az ölelés, a simogatás, és nagyon remélem, hogy ez még nem kopott ki a kultúránkból. Később valahogyan olyanná válik, hogy azok a természetes boldogság kifejezések, örömkifejezések, hogy ki jön az én házamba. Ugye emlékszünk arra, amikor totyog a gyerekünk, alig áll a lábán, ki jön az én házamba. Ugye milyen boldogan szalad a gyerek az ölelésért, mert az érintés nagy hatalom. Mi olyan reflexekkel születünk, fogóreflexel, átkarolási reflexel, vagyis hozzuk magunkkal életvédelmi okból, hogy bele tudjunk kapaszkodni abba, aki minket táplál, megtart és életben tart. Ez az anya-gyerek kapcsolat és a szülő-gyerek kapcsolat alap. Hogy aki velem ezt a jót megteszi, hogy gondoskodik rólam, akibe belekapaszkodhatom, akihez odafuthatok, akinek a védelmébe tudok bújni. Gondoljunk egy félő gyerekre, mit csinál? Anyaszoknyájába kapaszkodik, szoktuk mondani. Odafutunk, mert a másik menedék, oltalom, az érintésről bebizonyosodott, hogy olyan hatalmas erő, hogy olyan saját hormonokat indít a szervezetben egy egyszerű, pici simogatás, sőt, bebizonyosodott egy csodálatos kísérlettel, hogy ugye úgy van az észlelése az érintésnek, hogy egy talamusz nevű érzelmi agyi rendszer fogja először magát az érzetet, hogy meg vagyok érintve. És onnan megy tovább a tudatosulásba, a tudatos egy frontális agykérekhez, ahol is ugye az érintés tudatosul, igen, hozzám értek, megsimogattak, meg vagyok érintve. És hogy az az érintés, ami nem tudatosul, úgy mondjuk küszöb alatti, tehát nem jut a tudatosulás szintjére, még az is képes olyan belső változásokat indítani, mert az érzelmi agyat már megérintette. Hogy ez által például más a viszonyom ahhoz az emberhez, aki így megérintett. Na most hát bocsánat, de ugye a manipulációs technikákban, a szociális manipulációs technikákban ismert dolog, hogy egy ujjal, ha megérinted, vagy csak vállához érsz, vagy valami ilyet teszel legnagyobb tisztelettel, de már a megérintés egy hatalmas indítómotor, amivel már jelzed azt, hogy a másik iránt egy olyan barátságos, jó szándékú viszonyulással vagy, hogy a másik reagálhat rá. Na most elkezdünk félni egymástól, félni az érintés. Le van tiltva a pedagógiában, hogy a gyerekhez nyúljunk, nehogy félre értelmezze, mert ugye egy olyan kultúrában, ahol az erőszak annyira eluralkodott, a gyerek számára sokszor riadalommal tapasztaljuk, ha felemeljük a kezünket, a gyerek riadtan visszahúzódik, ez a gyerek már tudja, hogy egy ütés következik, és ettől fél, és ugye ilyen súlyos tapasztalatok után van kimondva az, hogy nem érintünk, nem ölelünk. Óvoda pedagógus
társa... Például az iskolában, hogyha egy pedagógus lecke írás közben megérinti a gyerek vállát.
Hát az volna a természetes. Hát egy óvodapedagógus, hogy ölbe veszi a gyereket. Neved ölbe! Miközben barátnőm mesélte, aki óvodapedagógus és egy kicsit termetesebb, és ugye hát ez a puha test, ez a nagy meleg test, tehát a gyerekek mint a rojt csüggenek rajta. És ő meg nem is hessegeti el őket, hanem úgy mesél például, hogy ott vannak ebben a szeretett kapcsolatban, ahol érezhetik az érintést. És akkor mondja a kis óvodás neki, én úgy szeretlek. Hát persze, mert hogy ugye az érintés szeretet kifejező. Na most hát miért került ez be a pozitív stresszek körébe, EU stresszek körébe, az öt kulcs szóba? Mert a bizonyítékok alapján mi az ölelés, a puszi, a csók, a simogatás, a fizikailag kifejezett gyöngétséggel olyan módon tudunk szeretett üzeneteket átadni egymásnak, és természetesen tiszteletben tartva a kapcsolati szabályokat, mert ha van intim kapcsolat, akkor adjuk, adagoljuk. Ha nincsen, már most csúnyán hangzik, hogy azt mondom, adagoljuk, szóval önfeledten adjuk. Miért ne simogatnám meg a hátát annak, akit szeretek, ha úgy elmegyek megyek mellette egy üzenet, hogy fontos vagy nekem, most is rád gondolok, tiéd a szívem, miért ne lehetne? Ugyanakkor meg a másik oldal felerősödése az, ami megriasztott minket, nevezetesen a nem kívánatos érintésre olyan izgalomba jön az amigdala nevű agyimag, indulatkezelő agyimag, hogy úgy érezzük, agresszió történt. És ugye ezt érjük meg akkor, mikor ebben a zsúfolódott kultúrában, ahol a buszon, a közlekedési eszközökön egymásról nem tudjuk a személyes kapcsolati természetes távolságot, amit kíván az idegrendszerünk, hogy a személyes terembe ez a karom által kinyújtott kör, ne gyere be csak akkor, ha megengedem vagy hívlak, de erőszakosan behatol a másik, nem azért, mert bántani akar, de az én amigdalám meg arra van programozva, hogy megsértették a személyes teremet, és ezért az érintésnek egy olyan veszedelme jön, hogy ne gyere közelebb. És hogy ebből is következik, hogy védekezésre beállt kultúrává kezdtünk lenni, ne érints meg, ne izgass föl, ne tegyél agresszívvé. Ha valaki leszáll a buszról egy órás nehéz reggeli közlekedés után, ingerülten megy be a munkahelyére, és nem tudja szegény, mitől ingerült. Na most ez az egyensúly bomlás azáltal, hogy túl sok az érintés negatív konnotációja, jelentése és az idegrendszere hatása, azt a védekezést alakította ki, hogy jaj, ne érj hozzám, ne érj hozzám, ne érints meg engem.
Most ezek ugye a nem verbális kommunikáció területei, vagy részei, vagy ezek az üzenetei, és vajon a verbalitás, vagy a verbális kommunikáció egyáltalán egymás megértése, kísérlete arra, hogy megértsük egymást, a szótértés egymással, ugye ez is egy nagyon fontos nyilván a mindennapjainkban. Eszembe jut ez az anekdota, amikor megkérdezték Sigmund Freudtól, hogy mit szól a kor nagy találmányához, a drót nélküli távíróhoz, akkor ő azt válaszolta, hogy hát fantasztikus dolog a távíró, meg a drót nélküli távíró, de azért mégiscsak az a legfantasztikusabb és az a legcsodálatosabb, hogyha két ember távíróval vagy drót nélküli távíróval szót tud érteni egymással.
Tökéletes, ettől bölcsebbet ma sem tudunk mondani, mert a kommunikáció kutatás kiderítette, hogy mivel a kommunikáció megvalósult formája interakció, vagyis jelentések cseréje, amit én mondok, ön valahogy értelmezi, és én is, amit ön mond, azt megértem, de hogyan a szubjektív optikámból. Más a térkép, és más a táj. És ezért az, hogy mit értek meg, az mitől függ? Hát itt jön a csoda. 7% amit a szavaiból, 38% amit a intonáció, dallam, a prozódiája a beszédnek, a hangsúlya, ritmus, és 55% amit nem verbálisan, hát mint hát például, de ugye ez a túlnyomó rész, hát akkor gondoljuk már el, mi meg beállunk arra, hogy egy verbális kultúra, amiben lenyesegetjük azokat az üzenőcsatornákat, vagy nagyon megkurtítjuk, vagy éppen kizárjuk. Ugye a telekommunikációnak az a problémája, ha csak nem a vizuális csatornán közvetítődik, hogy éppen ezek az érzékeny és nagyon befolyásoló érzelmi hatásokat és jelentésmódosulásokat okozó elemek vannak kiírtva belőle. És akkor megjön a veszedelem azzal, hogy a vizuális média, például médium, a vizuális médium az képeket küld be, és a képek ellen nincs semmi védekezési lehetőség, de bocsánat, azért a hangcsatorna is egy nagyon fifikás dolog, mert nincs záróizma a fülünknek, tehát nem tudjuk becsukni a kaput. Valahogy mindig bemegy az információ, és ezért tulajdonképpen ez a hang, 38%, és a nemverbális kommunikáció, amiben a szemcsatorna fantasztikus, hát ugye egy Renzulli nevű olasz kutató felfedezte a tükörneuronokat. Mit jelent ez? Hogy mindünk agyában ott van programozottan, majdnem úgy mondhatnám, egy kis leolvasó készülék, amelyben leképezzük, magunkba vesszük az illetőt szinte, lefilmezzük úgy, ahogyan megjelenik előttünk, és ez után indul egy nagyon érdekes folyamat, hogy értem meg ez az empátia, hogy beleélem magam, és az előzetes mintáimmal egyeztetve én leolvasom, hogy most éppen milyen lelki állapotban lehet, és a szem ebben egy vezető szerepet betöltő csatorna. És hogy tud a médium például a vizuális vizuális médium befolyásolni. Nem tudom kizárni a hatását. Legfeljebb utólag, tudatosan védem magam a manipuláció ellen.
De öt kulcsszóról beszélgettünk, és tulajdonképpen már azt a területet próbáljuk körbejárni. Egy néhány évvel ezelőtti emlékezetes könyvének a címe is szólt, hogy hogyan lehetnénk, vagy hogyan lehetünk boldogabbak. A közvéleménykutatások akkor is, meg rendre azóta is azt mutatják, hogy az utolsó helyek valamelyikén vagyunk mi magyarok a boldogság rangsorban. Bár hát nyilván azért tegyük hozzá, hogy a boldogság, a boldogság értelmezése azért az nagyon relatív. Nem is tudom, a tudománynak egyáltalán van erre definíciója? Hogy mikor vagyunk boldogok, meg mi a boldogság egyáltalán? Egyáltalán ez egyfajta mentális állapot?
Hát ez a csodálatos, hogy ugye a pszichológia vette a bátorságot, merészséget, hogy foglalkozzon egyáltalán az emocionális oldallal, ami hosszú időn keresztül, ugye szánalom, irgalom, szeretet,
egymással való kapcsolatban,
de persze, dolog. Igen. És hogy a boldogság is ugye ide tartozik, és mi több, a hit is ide tartozik. Szóval nagyon sok olyan van, amivel újabban foglalkozunk. Na most hát a boldogság a legszubjektívebb dolog a világon. Mindenki maga tudja azt megállapítani, hogy ő hogy van önmagával, a világgal és a kettő kapcsolatával, hogy hogy vagyunk mi ezen a világon. És ennek a megállapításában nincs kényszerzubbony, nincs egységesség. Mégis ezért tudjuk kutatni, mert úgy tűnik, ha nagyon nagy populáción fölméréseket végzünk, hogy mitől, milyen komponensek azok, amikre válaszol az ember, engem is azt tesz boldoggá, téged is az, attól még nagyon szubjektív, hogy én hogyan vagyok boldog, de hogy mitől?
De ez nem csak egy elégedettségérzet, vagy érzés, világos. Vagy megelégedettség, ez valami, nyilván valami több annál.
Bizony igen, mert mérhető hormonálisan például. Mérhetjük a belső idegrendszeri és hormonális folyamatoknak a jellegzetes mintázatával. Van kötődéshormon. Ugye az oxitocin kötődéshormon. Szeretethormonnak is nevezzük. Ugye óriási, ahogy ezeket felfedeztük. Az endorfin, amiről már beszéltünk. Hát például mondtuk ugye, hogy a futásnál szinte magától termelődik, és hogy milyen jó, mert egy boldogító hatású. Ugye nem is sorolom tovább a szerotonin, ugye, ami egy ilyen hormon. Tehát tulajdonképpen, mikor ez az állapot bennünk előáll, a szervezet maga is már természetesen reagálva ezt a választ adja, de ez mérhető. De itt most nem arról van szó, hogy vegyük le a szerotonin töltést, és majd abból megállapítom, hogy ön boldog-e, vagy én boldog vagyok-e, hanem a szociális mezőben, a társas mezőben el kell mondani, ezért van az érintésnek is akkora szerepe, hogy mi vele születetten társas lények vagyunk. Mi nem tudunk egymás nélkül se élni, se halni, lehet, hogy pusztítjuk, marjuk egymást a konfliktusokban, de nem tudunk egymás nélkül élni. És ezért oda jutott a tudomány, hogy azok a tételek, tézisek, hogy a boldogságnak mi a kollektív, mitől, mi által vagyunk boldogok. De ezek a hatások, ezek a tényezők, amik minket olyan állapotba hoznak, hogy valóban ezek akár hormonálisan és idegrendszerileg is, mint EU-t, ezt követhetők, azok mind olyanok, és hát ezek csodálatos dolgok, amik társas mezőhöz kötöttek. Én nem önmagamtól önmagamban vagyok, hanem valaki által vagyok boldog. Az interakcióban valósul meg, hogy átélem azt, hogy egy, fontos vagyok valaki számára. Ez, hogy valaki vagyok ezen a világon. Pici kortól kezdve az, hogy én valaki vagyok, miért kiabál az a 3-5 éves gyerek? És mondjuk halkabban, mert ő valaki akar lenni, hogy ő is valaki, tessék én rám odafigyelni. Innen kezdve a halálunkig fontos, hogy valaki számára jelentés legyünk, jelentősek, és ehhez kötődik a szeretet. A szeretet és szerelem. Hogy legyek valaki számára a legeslegfontosabb. És hogy ugye Angyal András dolgozta ki, egy Amerikába szokott hazánk fia pszichológus, ezt a furcsa fogalmat, szükségeltségi szükséglet, hogy legyen valakinek én rám szüksége, magának legyen valaki olyan, aki azt mondja, nélküled nem tudok boldog lenni, nem tudok létezni. És akárha csak segítségét kéri is magának, de azt üzeni, hogy magának muszáj, hogy létezzen, mert maga nélkül nem megy az élet. Ezek olyan üzenetek, hogy erre mit csinál a maga szervezete? Vitalitás generátorokat, azaz életerő serkentő hormonokat, és olyan fizikai folyamatokat indít belül, a szervezeten belül, hogy maga egészségesebb állapotba kerül. Ha valaki például magányos, 40-60 éves közötti, kor közötti férfiak. Azért halandóbbak, hogyha magányosak, mert nincs az a kapcsolat, ami egy férfi számára a nő felül éltető erőket, szeretet, törődés, gondoskodás, odafigyelés.
Tehát mi nők... a családnak, a kiegyensúlyozott párkapcsolatnak, gyerekeknek gyakorlatilag immunerősítő hatása lehet?
Boldogító.
Ugye Kopp Mária kutatócsoportjának voltak erre vonatkozó kutatásai.
Éppen most, hála Istennek, a HVG kiadásában megjelent ismét a boldogság keresés útjai, Kopp Mária általam nagyon tisztelt, olyan tudós asszony, akinek a tudománya abszolút lement a legalapvetőbb köztudat szintjére, és például ugye Skrapszky Árpáddal, az ő párjával, hát ők is egy olyan kapcsolatban éltek, egy ilyen mintaházasságban, hogy tényleg bizonyították azt, és ha egy már van olyan kapcsolat a világon, amelyik ilyen hamisítatlanul tökéletes és kiegyensúlyozott, azt mondhatjuk, igen, van boldog párkapcsolat. Mm-hmm. Na, én is híve vagyok ennek, igen, és van boldog párkapcsolat.
Ugye több alanyon is mérték, hát nem csak a saját párkapcsolatban
és házasságban. És hát a Boldogságkeresés útjai című könyvön, hogy mindenki figyelmébe ajánlok, tényleg olyan alapvető kapunyítás történik, rávilágítanak arra, ami a tény, és mikor. Amikor az könyv első változat, illetve könyv egy része, mert itt több minden is van a könyvben, első része elkészült, akkor még nem volt divatban annyira a boldogságkutatás. Még valahogy az egészségpszichológia nem hozta ennyire előtérbe. És ők már leírták azt, hogy a párkapcsolat, az összetartozás, a szeretet, a szövetség. Az, hogy mi nem érdekszövetségben vagyunk, hanem érzelmi szövetségben és elkötelezettségben. Hogy a felülírja a mi érzelmi összetartozásunk az összes egyéb érdeket, mert az már abból következik, hogy közös érdek lesz. Mi lesz a közös érdek? És pontosan leírják, hogy a közös tervek, közös célok, az, hogy mi tervezünk, és így például a gyermek iránti vágy és a gyermek születése. És ahogy a gyermek megszületik, hogy kezd el a férfi szervezetében is egy olyan változás történni, hogy egészségesebb lesz. Lehet, hogy fáradtabbak vagyunk. De mit ad Isten mégis a szervezetünkben? Olyan változások történnek, hogy például a szült nők hosszabb életűek, a gyermeket nevelők, minél több a gyermek, az anya annál hosszabb életű. Bocsánat, ez egy olyan statisztika, hogy bizonyítható, hogy ez így
de
van.
Ez tulajdonképpen azt támasztja alá, hogy lelki okokra visszavezethetők a betegségeink, a különböző szintomok, más tüneteink, amik jelentkeznek?
Hát a kérdését nyugodtan fogalmazhatta volna kijelentő módban is, mert tényleg így van. Hogy csináljuk a betegségeinket? Hát ma már annyira követhetővé válik az úgynevezett pszichoszomatika rejtelme. Még amikor én egyetemre jártam, azt mondta a professzorom Kulcsár Zsuzsa, akit egyébként nagyon nagyra becsültem, és szerettem, hogy aki a pszichoszomatika rejtélyét a testből lélekbe, lélekből testbe, hát ezt idézőjelbe kell tenni, az ugrás rejtélyét megfejti, az Nobel-díjat fog kapni. És most már annyira tudjuk ezt az utat. Bizonyos típusú érzelmek jellegzetes betegségekkel összefüggenek. Például, ha én hordozok magamban olyan haragokat, olyan szégyeneket, olyan elfojtott, ugye nem tudatosított, és a testembe lepakolt, hogy úgy mondjam, kártékony érzéseket, amivel gyűlölet, dű, meg nem bocsátás bennem van, vagy ennek hormon megfelelői, ezzel károsítom magát, a testemet. És a daganatos betegségek keletkezésében kimutatták, hogy a feloldás, megbocsátás, elengedés, a lelki átdolgozás egy módosult lelkiállapotot, módosult hormonális állapotot teremt, és ezzel például a gyógyuláshoz jelentősen hozzájárulhatunk.
A beszélgetés végén még kanyarodjunk vissza a boldogsághoz, illetve a boldogság kereséshez. Többször írt arról, és többször beszélt is arról, hogy a mai modern fogyasztói szemléletű világunkban mennyire tulajdonhoz és anyagi javakhoz tapasztjuk a boldogságot és a boldogságérzést, tehát hogy mink van, vagy mit szereztünk meg. De hogyha én arra gondolok, hogy mondjuk az emberek többsége szerintem, hogyha fölteszi magának azt a kérdést, hogy mikor volt a legboldogabb, vagy mikor volt boldog az életében, és visszatekint az életének az elmúlt évtizedeire, akkor azért nem elsősorban lenyitható tetejű sportautók, meg egyre többet tudó mobiltelefonok jutnak az eszébe, hanem talán mondjuk a gyerekének az arca a szülőszobán, egy nyaralás, egy utazás, vagy egy karácsony este. Nem így van?
Annyira igaza van, hogy én sokszor nehezményezem, hogy maga a kérdés feltevés is hamis, mikor azt mondjuk, mitől vagy boldog, mitől voltál boldog életedben. A kérdés helyesen talán úgy hangzik, mikor voltál, milyen élményhez kötötten, amit maga most elmondott, pontosan erről van szó, hogy az életünk csúcs élményei azok, nálunk nőknél, de világszerte felmérést csináltak, ez a peak experience, a csúcs élmény, hogy mi az, amire úgy emlékszünk, hogy a halálunk pillanatában is elénk idéződik talán. És bizony nálunk nőknél a gyermekszülés, születés, amikor a kínból megszületik az a páratlan, egyedi lény, aki egy a szerelmemből fakadó társamtól, tehát ez elmondhatatlan kár is érzésekről ilyen. Hát megkopasztani, hogy beszélünk róla. De így van, és a közös élmények mindig együttes élmények azok, amelyek ezeket az élményeket hozzák. Akkor ugye azt kérdezem, hát örültek vagyunk mi, hogy annyira hajtunk, hogy legyen még egy forinttal többünk, és közben kiírtjuk az életünkből azokat a meghittségeket, együtt létek örömeit. Született a Debreceni Egyetemen már évekkel ezelőtt egy olyan doktori disszertáció, ami ilyen evidenciákat igazolt, hogy azok a családok, ahol például rendszeresen együtt étkeznek, beszélgetnek, esznek, isznak, ünnepeket megülnek, hogy például minden egyházi ünnep, meg a szokásos állami ünnepek összejönnek, tartják a kapcsolatokat, baráti kapcsolatok, szeretett kapcsolatok, például egyenként a családtagok egészségesebbek, ugye stresszintek mérésével lehetett igazolni, és a családi kohézió, a problémákkal való megküzdés ezekben a családokban sokkal jobb. Hát akkor azt kérdem, miért nem tesszük? De még egyet szeretnék elmondani, ami száfolhatatlan, vagy hát száfolhatatlan, minden esetre nagyon nehéz volna valamit is ellene szólni. Egy Robert Waldinger nevű professzor a Harvard Egyetemen, most már évtizedek óta folyik egy olyan vizsgálat, momentán ő az, aki lassan már ő is kiöregszik a vizsgálat vezetéséből, de ő az, aki például elmondta ezt a csodálatos Harvard kutatást, hogy adatbankot létesítettek, születéstől, bölcsőtől a sír. A születéstől a halálig milyen hosszú élettartamú valaki, mitől függ, milyen az egész életút. Ebben benne vannak a hozott genetikai handicapek, benne vannak a felmérés, hogy mi történt vele gyerekkorában, életesemények, iskolázottság, minden. Na most egy-egy embernek az adatbankja milliós számú adatot tartalmaz, de ezt csinálják évtizedek óta, és ezt, ahogy generációk, hát második világháború lezajlott, annyi minden történt a világon körülöttünk, nagy változások, de azt nézték, milyen az egészségi állapot, mennyire érzi magát valaki jól a bőrében, mennyire tudja megvalósítani azokat a vágyait, hogy ő legyen valaki a világon. Ugye ezeket a tényezőket mind regisztrálták mindenkinél időszakos felmérésekkel, és az, hogy érzi magát a bőrében, mennyire egészséges, mennyire tudja érvényesíteni a vágyait, és milyen hosszú életű végül is. Hát azt ugye eldöntötte a sors. És tudja, hogy mi a döbbenetes? Hogy minden egyes korosztálynak a külső eseményektől függetlenül ugyanaz jön ki pozitív korrelációba, de rendkívül magas korrelációba, hogy aki inkább egészséges, inkább boldognak érzi magát, inkább tudja megvalósítani a vágyait, és 80 évtől hosszabb életű, ez a négy tényező, ezek az emberek, jó párkapcsolatban élnek, szeretett kapcsolatban, a családi életük olyan, amit védelmeznek és nagy hangsúlyt helyeznek rá, hogy a munka és a család kétlábú életszerkezetében a családnak áldoznak annyit, amennyit a munkának is áldoznak, és pedig a munka ezáltal tud önmegvalósító útra kerülni az életükben, és 80 évtől hosszabb életűek. Hát én tisztelettel mondom mindenkinek, meg tudod csinálni ezt a két lábon állást? Legalább annyit, hogy ugyanannyit áldozol a szeretteidre, a családodra, a gyermekedre, és én rémülettel gondolok vissza arra is töredelmesen szégyenkezve bevallom. Mikor én amiatt, mert a doktorimat be kellett fejezni, határidő volt, a gyerekeimet ott hagytam, és álltak a rácsnál, és néztek ki utánam, és sírtak, és mondták, mama, ne menj el a dolgozóba, és a szívem szakadt meg, és elmentem. Mert ezt kívánta tőlem az a kultúra, ami rám parancsolt, hogy ezt te tedd meg. És ez az, ami ellen most, ha megfordíthatnám a dolgokat, ha visszacsinálhatnám, máshogy tenném. De ehhez meg kellett öregednem, hogy belássam. De most ezerrel mondom az anyukáknak. Kötődés irodalom, ma attachment kutatás. Tudja, mi mellett szól? Benda Józsefnek van egy könyve, a Szakadék szélén, ez a címe. Kimutatta azt, hogy amikor a kötelező munkába állás elindult, elindult egy olyan, hogy a gyermek és az anya kapcsolatának a legharmatosabb első időszakába, mikor az egész élet bizalmi, biológiai mintája, ez egy biológiailag is megalapozott program, hogy tudok szeretni, örülni, ragaszkodni, hűségesnek lenni, hogy tudok bizalmat érezni a másik ember iránt. Vagy lesz egy pozitív kötődési minta, vagy lesz egy bizonytalan kötődési. És ha bizonytalan a kötődési minta, 20 éves koromban is azzal a kötődési, hát, hogy mondjam, félresiklással élek. Ezért olyan fontos, hogy a szeretetet, a kapcsolatot állítsuk középpontba.
Az elmúlt órában Bagdi Emőke klinikai szakpszichológus egyetemi tanár volt a vendégünk itt az Arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő és Szécsi Ágnes szerkesztő közreműködött. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm a beszélgetést.